ember hozott rozsnyavaj a várban. Igen, nem valami vonzó név, tudom. De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rossz Nyavaja Ostroma Podcast 30. adása. Én vagyok Mr. Jackpot, velem szemben pedig műsorvezetőtársam.
Dr. Z, szeretnél róla beszélni?
Hát igen, jó a felvetés, mivel hogy a Cerebria játékkal játszottunk, mely az érzelmek körül forog, hogy a második szegmensben különösen koponyánk belső felére írt feliratokat fogunk leolvasni, és szokásunkhoz híven az első szegmensben az épp frissen lejátszott játékról fogunk beszélgetni, mely a 2018-as, le kell ellenőriznem, meg kérem, ezért engem a munkahelyben elővesznek, hogyha nem jól mondom, a 2018-as, nagyon jól mondtam, Cerebria, más kiejtésekkel Cerebria, illetve a Cerebria néven futójáték. Na de mielőtt beleugranánk, előtte vannak kis híreink, gondolataink.
Kettő.
Főleg Z-nek.
Főleg nekem. Én nekem, aki vagyok. Kettő kis hír. Ugye ez egy kerekadás, és az előző olyan kerekadásunk, amikor elő is tudtunk rokkolni valami különlegességgel, az az volt, hogy Botondot, Markovics Botondot láttuk vendégül, amely könyvéről beszélgettünk, a Felfalt Kozmosz, az pár hét múlva megjelenik, és már előrendelhető sok helyen a Gava könyvek, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, úgyhogy buzdítom a hallgatókat, hogy nagyon sok pénzt öntsenek Botondra. A második pedig szintén egy régebbi adásunkra reflektál, mely a Budapesti Meló néven fut.
Értem, honnan fúj a szél.
Eszképlen. Akkor ezek szerint neked is megvan a sztori, hogy a Genconon két nagyon rafinált bűnöző, akik a saját cégük logós pólójában kitoltak valami 100 millió dollárnyi Magic the Gathering kártyát az ajtón.
Igen, és hogy ráadásul nem is az, hogy cégük, tehát nem az, hogy az Asmodénál dolgoznak, hanem ez egy kis cég volt, melyben gyakorlatilag ők ketten voltak benne, tehát hogy nem kellett egy nagy, azt hiszem két designer egy játéknak, és mely pár éve jelent meg, és
szintén egy, valami, nem is
és szintén egy LCG volt, azt hiszem, tehát hogy valamennyire így a Magichez így kapcsolódhat is, bár ez ugye TCG, úgyhogy ők próbálták meglovasítani ezt a raklapnyi Magic kártyát. Nekem az a része tetszik, hogy nem pénzt lopni, és hogy önmagában így amikor ott este ültek előtte véreres szemekkel, akkor így az lehetett a nagy gondolat, hogy figyú, hát ezt a rendőrök nem tudják, hogy mennyit ér, és ezért ezt lopjuk el, de hát a rendőrök tudták, a kamera is látta őket, illetve hát a pólójukon rajta volt címük, anyjuk neve, és minden, amire szükség van. És akkor így a cikkekbe írtak, hogy hát ők valószínűleg nem tudnak majd több játékot kiadni. De hát ez egy több százmilliós lopás, tehát hogy innentől fogva ez...
Betű szerint stimmel, tényleg nem fognak tudni, mert nagyon nehéz a börtönből. Bár Strowmanokon keresztül uralják majd az LCG piacot, nem tudom.
Igen, mondjuk azt elképzelném, hogy két board game designer egy közös cellába bekerül az arizonai fegyházba, hogy ott akkor azt úgy...
Ötletelnek, van rá idejük.
Abszolút.
Mindenesetre az aranyfanyúl díjat adományozok nekik, ezt most találtam ki, nem tudom mit, rejt, de hülyék. Jó. Akkor a hülyeségről, Besenyő Pista bácsi módjára forduljunk rá az okosságra.
Legyen az okosság, és akkor a Cerebriáról fogunk beszélni, amennyiben erre gondoltál, mint okosság. Szóval most játszottuk le a játékot két személyes változatban. Először csak úgy föl skiccelve, hogy miről is van szó. A Cerebria alapvetően egy célorientált, most az objective driven-t próbáltam így röptébe fordítani, bár az orientált szintén
hát nem. Hát viszonylag objektívan vezet, nem?
Igen. Igen. Szóval, hogy a játék leginkább egy játék célokra irányuló taktikai játék, ahol egy embernek az elméjében mi különböző érzelmek vagyunk, vagy hát illetve spiritek, melyek hát egyébként szintén valahol érzelmeket képviselnek, csak mi magasabb rendű érzelmek vagyunk.
Mintha alapérzelmek lennének, de ez egyébként nem igaz, talán a második szegmensben ezt vesézzük.
Igen. És itt gyakorlatilag mi magunk az elmének különböző területeit próbáljuk uralni, és a játék különböző köreiben előkerülő célokat próbáljuk teljesíteni, és ezzel a személyiséget magát formálni. Tehát tematikusan nézve, ami történik, hogy az érzelmek küzdenek ennek az embernek a fejében, és ezáltal az ő személyisége hogyan épül ki, és melyik érzelem csoport lesz a domináns majd.
Vagy a derű, vagy a ború.
Így, igazából, de szép.
Illetve, ha valaki játszik a kiegészítővel, amit még egyikünk se tett, akkor a forces of balance? Vagy,
így van, így van.
Tehát akkor az egyensúly erő is beszállnak a harcba. Hogy is történik a küzdelem? Ha nagyon le akarjuk csupaszítani a játékot, amit hozzáteszem nem érdemes, erre majd biztos kitérünk, akkor egy ilyen area control, area majority-szerű dolgot kell elképzelni. Igen. Az agy az egy nagy pentagon, de nem sátánista a játék, jegyezzük meg katolikus hallgatóink kedvéért, ahol én mindig elfelejtem, erre is kitérünk majd, hogy a akaraterő küszöbe, a álmok erdejének,
Akarat fűzfája, a valaminek a völgye, igen. Tehát
ilyen reálmek vannak, ilyen birtokok, birodalmak, ezeknek van határa, külön a birtokot, külön a határt is tudjuk uralni az érzelmekkel, amiket leteszünk, minél erősebb, annál inkább. Megidézünk érzelmeket, elnyomunk érzelmeket, ami azt jelenti, hogy ugye agyonverjük a másikét, akaraterőt gyűjtünk, ami igazából a pénz, esszenciát szerzünk, amivel erősítjük az érzelmeket, tehát hogyha nagyon csak a mechanikákat nézzük, akkor ilyen nagyon-nagyon nagy meglepetés nincs benne. Középen van a kerék, mondd mindig a szakkifejezést, nem fogom tudni.
Wheel of Intentions talán, de ez nem biztos, hogy az. Mindegy, tehát egy...
A szándékok kormánykerekén épül a dolog. Negyedszer mondod el most.
Origin,
igen. De a Revelation-ök alkalmával épül, amikor, és ez egyébként tematikusan szintén nagyon tetszik nekem, egy pontozás, az nem automatikusan jön, hanem van ráhatásunk, hogy amikor ebben a kerékben kifogy az egyik tálca.
Bugyorból az bugyor. Akarat.
Igen, egyébként az akarat.
Ezt lábjegyzeteljük le, hogy a játékban minden egyes komponensnek van egy tematikus neve, amik szerintem koherensek, meg így működnek, viszont van egy pont, amikortól nehéz visszaemlékezni, hogy a, nem tudom, az akaraterő, az most melyik volt, a szándék, az
ez
melyik
a pont,
volt.
Ez az első perc.
Igen.
És tehát van ráhatásunk, hogy mikor pontozunk, akkor épül a személyisége ugye annak az elképzelt személynek, akinek az agyában birkózunk, és egy ahogy Jackpoton mondta, egy borzasztó érdekes taktikai harc, hogy minden egyes ilyen revelációnál más céljaink vannak, van titkos is, van közös is, és hogy a rendelkezésünkre álló nagyon szűkös erőforrásokat és nagyon kevés időt, azt mire fordítjuk, és stratégiát nem nagyon lehet építeni,
igen,
nem is célja a játéknak, viszont nagyon-nagyon heves és minden egyes lépésre kihegyezett taktikai harc, tehát ez igazából egy igazi, nagyon jó interakcióval dúsan ellátott euró.
Igen. És melynek ugye az area control egy ilyen nagyon fontos. Tehát, hogy itt az areákat különbözőnek tekintsük, de szerintem nézzük végig azt, hogy milyen mechanikák jelennek meg a játékban. Mert nagyon sokan ránéznek erre a játékra, és ez nekem első rendű tapasztalatom például eszembe, amikor demózzuk, hogy jaj, de cuki-muki, akkor az érzelmek megjelennek ilyen kis, meg vannak idézve ilyen kis rajzokkal, és tényleg ezek nagyon, nagyon jó tematikusak, meg nagyon jó hangulatot adnak az egésznek. Viszont önmagában mondjuk egy Everdell, ami szintén egy cuki-muki játék, ahhoz képest itt sokkal nagyobb mélység van mögötte, és emiatt van egy kicsit a prezentáció, tehát az elvárás menedzsment az furcsán alakul a játékban. Viszont onnantól fogva, hogy az ember megért, hogy miről van szó, a téma szerintem tökéletesen illik arra, amiről szó van. Tehát én egy pillanatig se látom azt, hogy most rá van kenve valami, tehát minden kártya nagyon tematikusan ki van találva, és egyemek.
És igazából nem is nagyon nehezek a szabályok.
Igen.
És azt még tegyük hozzá, hogy a tervezők számtalan, szerintem 4-5 lépcsőn keresztül engedik, hogy nehezítsük a saját játékunkat, tehát hogy a teljesen alapjáték, ott aztán a változó képességek, a pakli építés, a kereke a valaminek, ami jobb felső sarokban van.
Intentions, Wheel of
Intentions. Wheel of Intentions, köszönöm.
Igen.
Ez a három jutott eszembe az ötből, de még biztos van.
Tehát igen, tehát hogyha valaki kezdőszinten áll bele, akkor ott is abszolút megtanulható. Itt azért ugye fontos, hogy egy játékos megértse a szabályt, és utána ő adja át, és akkor egészen el lehet bonyolítani. Viszont tényleg azt javasoljuk szerintem mind a ketten, hogy lépcsőzetesen merüljünk alá, mert lehet azt mondani, hogy hát én aztán nagyon, nagyon bírom az ilyen játékokat, de azért úgy jönnek ki a mélységek. Na akkor ezek az elemeket szerintem menjünk végig. Egyrészt van egyfajta úgy pakli építés, hogy mint az ilyen LCG-TCG játékokban, hogy a játék előtt akár összeállíthatjuk azt az emotion paklit, amivel a játék során dolgozunk. Tehát itt van egyfajta ilyen előreépítkezés. Mi ezt nem csináltuk.
Ez legalább a harmadik
lépés. Ez a harmadik lépés, csak hogy ez is egy zsáner, amit igen, felhasznál a játék. Mi egy ajánlott beállítással indultunk, ez teljesen rendjén volt. Másrészt van egyfajta ilyen engine building, vagy egyfajta fejlesztés, mivel ugye a spiritünk tud 5 különbözőféle akciót végrehajtani. Egyébként 10 akcióból választunk minden egyes lépésnél, de az 5 akciónak a mikéntje és az annak a korlátai, azok lebonthatóak, tehát olyan módon van egyfajta ilyen, hát nem is engine building, talán egy ilyen skill tree.
Skill tree. Inkább, csak nem tree, de igen.
Igen. Hát igen. Valamennyire tri, hogy az alap kell ahhoz, hogy tovább menjél, de, hozzá, igen, tehát hogy nem olyan sok lépcsős. Tehát van ez a része is a játéknak. Másrészt meg van ez az area majority, tehát ez a különböző célokért, és tehát hogy vannak a realmek, melyekhez egyébként kapcsolódnak akciók. Ezeket bárki választhatja, viszont aki irányítja az adott realmt, az olcsóban, vagy hát ingyen tudja végrehajtani ezt az akciót. Uh-huh. És
bocsánat, csak hogy igen. Nem munkás lehelyezős, hanem akcióválasztós.
Igen, tehát fixen 3 akciója van a játékosnak, és hogy ezek a realmek adnak lehet képességeket végrehajtani velük, viszont hogyha én irányítom, akkor nekem olcsóbb ez a dolog, és hogyan irányítom? Úgy, hogy ezeket az érzelem lényeket lehelyezgetem a táblára megfelelő elhelyezkedéssel. De a másik szempontból nézve, meg a willpower, ami egy nyersanyag a játékban, gyakorlatilag ez a fő nyersanyag, annak a begyűjtését, meg más helyeket nézzük meg, hogy ott azt a zónát milyen módon uralom. Tehát ilyen nagyon érdekes, úgy képzeljék el szerintem a hallgatók, mint egy ilyen Venn diagram, tehát ahol a különböző kategóriák egymást fedik, és ez nem egy vizuális műfaj, tehát hiába mutogatok, de a lényeg az, hogy egy-egy mező, ahova mi le tudunk idézni egy-egy ilyen kis érzelmet, az több szempontból is fontos lehet. Az egyik kategóriához egy realmet tud uralni, a másik szempontból egy frontírt.
Határt.
Akkor, tehát hogy így egymásra rétegződnek ezek a zónák, és ez több szempontból nagyon jó ilyen szinergiákat tud létrehozni, hogy hogyan is építkezek, hogy szétszórom magam, egyet felerősítek, ilyen triádokat kiépítek, és így tovább. Tehát, hogy itt azért mondtam el ezt ilyen körülményesen és hosszan, hogy az area majority dolog, az nem az, hogy van Németország, meg Franciaország, hanem olyan, mintha lennének ilyen, hát ugye voltak időszakok, amikor voltak ilyen átmenetes részek, de hogy egymást fedő zónákkal kell gondolkodni. Jó, igazából szerintem ezek a fő mechanikák a...
Hát igen, még egy pici hand management, meg ugye resource management, ahogy mondtad.
Ja, igen, resource management, így van.
Nagyon fontos, nagyon végesek ezek. Még egy újunkba harapunk, hogy akkor húzzunk fel kártyát, amit aztán ki tudunk játszani a táblára, vagy el tudjuk dobni, hogy építsük a saját képességünket.
Így van. És szerintem, amit a resource managementnél érdemes elmondani, hogy ugye minden körben vannak célok, amiket próbálunk teljesíteni, erről majd egy kicsit később, részletesebben is beszélünk, de hogy összességében ezt azzal tudjuk a célokat, tehát hogy azzal tudunk egy ilyen revelation-t létrehozni, ami az, hogy megnézzük a céljainkat, hogy ki teljesítette, amikor kiürül egy ilyen kis üst a játék közepén, amiben nyersanyagok vannak. Viszont ez nagyon okos dolog, hogy az akciók végrehajtásához nyersanyagra van szükség, tehát úgy vágysz rá, hogy belemerítsd, és a willpower-t kivegyed, és elköltsed mindenfélére, viszont amikor kimeríted, és hogyha akkor ürül ki, akkor nézzük meg, hogy te teljesítetted-e a feladatot. Tehát nagyon sokszor ez a dilemma van, hogy tudom úgy kisakkozni, hogy mindenre legyen elég willpower-em, és utána merítsem bele a kis merő kanalamat ebbe az üstbe, hiszen nem ez végig a játék során egy nagyon, nagyon intenzív ilyen puzzle solvingot eredményezett nálunk.
Igen, ahogy mondtam a taktikát, minden egyes kör nagy matekolás, tehát AP-re abszolút alkalmat ad a játék, hogy és a plusz akcióm, ha van, akkor mire használjam, és hogy költsem el, honnan szipkázzak össze még úgy plusz egy akarat erőt, hogy ne így legyen vége a körömnek, mert még pont nem tudtam letenni az én kis ború érzelmemet arra a határra, amivel akkor kiegyensúlyozom, és nem a jackpoté lesz a szánalmasan mosolyogva ugrándozó kis izéjé, nem legalább semleges. Úgyhogy szoktuk mondani, igen, el kell mondani, hogy mi körülbelül 2 órát játszottuk, de már rég nem vettük elő, de szerintünk egy 1,5 óra lejátszható. Igen.
Viszont nagy piros AP veszély felirat.
AP veszély, tehát azért jutott eszembe.
Tehát azért, ha nem Z-vel kellett volna leülnöm, hanem vannak AP pozitív emberek körülöttem, akkor nem ülnék le. És ez egy fontos dolog, tehát hogy tényleg a megfelelő partnert, és itt nem csak arról van szó, hogy megfelelően egy szinten legyen velünk, mert az ilyenfajta taktikai sok lépést egymásra rétegző játékoknál azért ez elég fontos, hogy így legyen. Tehát nagyon megérződik, hogyha eltérőek a képességek, de ha valaki túl gondolja, akkor nem ez az ő játéka, ezt elmondhatjuk.
28-16 volt azt hiszem a vége, tehát az egyforma szinten levést azért egy kicsit megkérdőjelezi. Egyébként, mint a mentálhigiénés képzésben hamarosan résztvevő ember, ezt én támogatom, hogy a pozitív érzelmek győzzenek, de azért bosszús voltam, rendkívül sokszor jól indult. Úgyhogy abban sem jellemző euró, hála Istennek, hogy nem jutalmaz folyton, és nem 2 ponton lesz majd igen vége a játéknak, hanem simán lehet, hogy valakit agyonvernek benne. Ez kegyetlenebb, de én ezt szeretem.
Igen, mondjuk a taktikai játékokhoz hasonlóan ez nem egy olyan lemaradás volt, amit így végig húztunk, és az volt, hogy jó, hát megpróbálom behozni, nem sikerült, hanem itt tényleg a játéknak a 3/4 legalább után látszott az, hogy hát itt ennek nem lesz jó vége, de talán még később is, tehát hogy nem az a faj, tehát ez a nagy különbség, ez nem a játék elején született és konzerválódott, hanem tényleg a végén szembesültünk csak vele. A játéknak egyébként egy nagy kritikája szokott lenni, hogy a pontozás az úgy néz ki, hogy az értékelések során egy ilyen obeliszket építünk középre színes elemekből, van a borúnak és a derűnek is színe, és az alapján, hogy az én privát célomat, mert mindenkinek van egy privát célja, egy titkos, ami csak rá vonatkozik, és van egy közös cél. Ha kettőből csak egyet teljesítek, akkor egy kis elemet építhetek bele ebbe az obeliszkbe, ha mind a 2 sikerült, akkor egy nagy elemet építhetek bele, illetve vannak még ilyen kis erődök, amit le lehet építeni a táblára, és ha megfelelő helyen ürítjük ki a kondért, akkor az az erőd is belekerül ebbe a toronyba. De összességében az, hogy épül ez az obeliszk, és látszanak benne a színek, el tudom képzelni, hogy valakinek ez így frusztráló lehet, hogy az ellenfél, vagy hát az ellenfél csapat, mert a csapatban is lehet játszani, hogy az ő színe dominálja a játék közepén fölfele magasodó obeliszket. Most ez a játékunkban egyébként egyáltalán nem volt így, hanem az elején inkább a kék, meg a sötét szín dominált, utána így felváltva, és akkor végül aztán világosodott ki.
Igen, mert vizuálisan elég jelentős, de egyébként, hogyha a pálya szélén van egy pontozósáv, és vezetek 70 ponttal, szerintem az pont
ugyanúgy demoralizáló. Látszik. Abszolút.
Nekem legalábbis igen.
Abszolút. Meg főleg ugye ez a Wheel of Intention is elég sok pont különbséget hozott be, ami egy érdekes, ez egy lépéssel magasabb, tehát ez egy nehezítési szint, hogy vannak ezek az objektív kártyák, amit beszéltünk, hogy a játékos a sajátját vagy a közöset teljesíti-e, de vannak kis feladatok, amit bármelyik körben, hogyha a játékos megcsinálja, akkor, tehát például, hogy egy érzelmet kitöröl a másiktól, vagy hát nem is, hogy leszed róla egy intenzitás jelölőt, vagy jó nagyot merít a kondérból, vagy az egyik képességét maxra kifejleszti, akkor kap ilyen intention pontokat, és ezért lehet ezen a karikán előre haladni, és akkor még itt ilyen apró erőforrásokat is lehet kapni, de nagy rész győzelmi pontot ad a dolog. Tehát ez még egy izgalmas layer, hogy amikor mondjuk a közös cél, vagy esetleg a saját cél is nem megfelelő, és úgy vagyok, hogy jó, egyet meg tudok csinálni, de inkább arra irányítom az akcióimat, hogy ezekből a lecsúranó pontokból sok kicsit fölhalmozzak, és akkor az később így talán jobban ki is egyenlíti.
Mint a példa mutatja, igenis, nagyon sokat számított a végén.
Igen, igen, igen.
Elmondtuk, hogy körülbelül mit kell csinálni, elmondtuk. Van a 10 féle akció, de azt nem mondjuk végig.
Igen.
Talán csak a kedvencemet, mert ugye az, hogy lépek, ütök, építek, az az alap, de az, hogy az érzelmek ki lehet váltani egy intenzívebb érzelemmel.
Igen.
Ez is nagyon tematikus, és nagyon szeretem, hogy a szorongásból rettegés lesz, a nem tudom, irítségből önzés, most mondtam pár dolgot. Nyilván ennek is vannak szabályai, hogy egyre intenzívebb lesz az érzelem, ugye intenzitásnak hívja, amilyen erős, és ha már elég intenzív, akkor ki lehet cserélni egy sokkal erősebb párjával, és ez grafikusan is nagyon szépen megjelenik, hogy egy hát, mint a Pokémon, tényleg ahhoz hasonlítottad, hogy föl lehet ismerni, hogy egy tőről fakadtak, csak nagyobb, erősebb bőszmény.
Így van.
De a cukiságát nem annyira veszti el, már amennyire hát mondjuk a negatív érzelmek, azok az elég ijesztőek is tudnak lenni. Most nem azt mondom, hogy rettegek, nem fogok aludni, de hogy tényleg sikerült elég borúsra megrajzolni őket.
Igen, abszolút. Szóval ez a fölfejlesztés, ez is egy olyan dolog, ami jól még mélyíti ezt a tematikus hátteret, és egyébként szerintem ezzel Z-vel megegyeztünk benne, hogy van egy ilyen kis füzet, a Grimoire of Gloom, ami ugye a negatív érzelmeknek a kiskönyve, gyakorlatilag egy playeréd, amiben le van írva a képességek tisztázása, és hogy mivé tud fejlődni, de még egy ilyen kis egymondatos ilyen kis flavor textek is vannak mellette, hogy nem tudom, például az, hogy a reményt nem lehet elpusztítani, és akkor azt mondja a kis lény, akinek egyébként így világít a szem előtt a fény, tehát hogy mindig a fényt látja, hogy ő lesz az utolsó ezen a világon, mert hogy ő sose tűnik el. És ezek is olyan dolgok, hogy a képesség, tehát ez a tematikus, mechanikus integráció, ez tényleg az, amiért mi élünk, halunk, és hogy amikor ez nem egy történelmi játékban, vagy nem egy biológiai, tehát nem egy ilyen egyértelmű területen alkalmazzák, az nekem egy ilyen különösen nagy öröm. És tényleg önmagában el tudom képzelni, hogy valaki leveszi a polcról, és csak nézegeti. És nem csak azért, mert szép, hanem hogy ezekre így azt tudjam, hogy hogy ezért, ez jó, és ez mit csinál a insecurity, és akkor az is valahogy úgy kapcsolódik hozzá. Szóval szerintem ez abszolút tematikus szinten egy óriási bónusz.
Én így voltam vele. Ami a tematikát illeti, azért a játék közepén nekem ritkán jutott eszembe, hogy éppen mi lehet a sztori, de az elején is, meg a végén is, hogy úgy elégedetten néztük, hogy én is, aki nagyon vesztettem, hogy akkor a pozitív érzelmek addig-addig fonták körül, meg nem engedték magukat lesöpörni az agya egyik zugából sem, hogy akkor egy ilyen pozitív van zárul ennek a személyiségnek a felépülése. Nem az, amit a Hiráisztendnek a végén érzünk, hogy elmeséltük egy történelmi sztorit, ahogy mondtad, hogy ez nem egy történelmi játék, de hogy mégis van benne valami. És amit említettél, az apróságok, a Grimoire of Gloom és a Big Book of Bliss, azt hiszem, tehát, hogy még az is alliteráljon, tehát ezek az apróságok, ezt én nagyon szeretem, hogy bele van téve a gondolat, a szeretet, tényleg, hogy ez egy szeretettel megformált artifakt.
Igen, és egyébként ez, amit mondasz, hogy a tematikus szint tényleg nem a nagy szkópon, nem makroszinten valósul meg, mert ott el van mondva, hogy igen, egy embernek az elmébe vagyunk, de ezt tényleg nagyon hamar elfelejtjük, hogy most mi hol is vagyunk, meg igen, ránézünk, hogy az egyes realmeknek milyen a képessége, meg mi az elnevezése, és van valami kapcsolat, de arról nagyon hamar lekapcsolódunk, viszont önmagában az érzelemkártyákkal ott meg sokkal közelebbi a kapcsolat, mert azt meg kihúzod, megnézed, értelmezed, és mindig azt mondod, hogy aha, ezért, tehát hogy elemek szintjén tematikus, makroszinten is tematikus, de azt már nem fogadjuk igazából be, mert egy ilyen elmélyültséget igénylő játéknál már ez az absztrakció létrejön, hogy én ezeket a pontokat akarom irányítani, és itt akarok többséget szerezni, ott már nehéz lenne ezt tematikusan megélni.
Igen, nagyon ötletes minden egyes kis érzelemnek a kis képessége, csak a sajátjaimra, nem az optimizmus ott volt, akit nem lehet levenni a pályáról. Igen. A bizalmatlanság, aki, hogyha ellenfél mellett találja magát, akkor erősebb.
Igen.
És egyik sem overkill, nyilván fölfejlesztett kártyát nem nagyon láttunk, ezt erről vitatkoztunk, hogy, hogy tapasztaltabb játékosok erre rámennek-e, valószínűleg igen. Nekem nagyon adta magát, hogy ez az érzelem miért ezt csinálja, és ez is szerintem nagyon, nagyon jó része az egésznek, nem az, hogy ő a lovag, ezért plusz héttel támad jobbra. Tehát...
Igen, és azért az alapérzelmek nagyon ki vannak bővítve, tehát itt azért mindkét oldalon számos-számos érzelemmel operálunk, tehát hogy ez nem csak olyan, hogy a szereted, ez jó, tehát hogy nem ezen a szinten történik.
Az öröm, az önzetlenség, igen. Optimizmus, stb.
Igen. Úgyhogy még így utolsó gondolat az értékelés előtt a változatosságot illetően, hogy én abszolút el tudom képzelni azt, hogy egy-egy társaság, vagy egy-egy páros, én inkább párosokat tudok elképzelni emellé a játék mellé, mert ugye a több személyes változatnál ott az van, hogy hát igazából akárhányan, vagy nem akárhányan, de lehet hárman is játszani, és akkor egy játékos egyedül van az egyik oldalon, de ketten vannak ellene párként.
Hát vagy ott van a kiegyensúlyozás, ugye a harmadik játékos.
Így van. Ja, akár úgy is, igen.
De én ugye eddig csak 4 személyesen játszottam, akkor a 2-2 szellem csap össze, tehát csapatjáték, AB-AB sorrendben követik egymást.
Közös objektívetek vannak, közös
táblánk van.
Tábla, de nincs közös nyersanyagotok, tehát az külön kell menedzselni, mert a képességek, tehát ez a mind a ketten ki tudnak teljesedni valamennyire, de ott azért nagy szimbiózisra van szükség, hogy tényleg ezeket a sokszor elég nehezen kimatekolható célokat együtt el tudjuk érni. Na de visszakanyarodva, tehát hogyha 2 játékos vagy 4 játékos erre így nagyon rágyógyul, hogy úgy mondjam, akkor abszolút megvan benne az a fajta mélység, és bár ezt ugye a pontozásnál kellett volna elmondani, de tényleg ezek a fajta milyen paklit építek össze, A oldal, B oldal, minden egyes spiritnél, minden oldalon, tehát mind a két, tehát a bánat és az öröm oldalán is van sok-sok spirit, különböző képességek, aszimmetrikus oldal, nem aszimmetrikus, tehát hogy rengeteg féle olyan dolog van, amit még így föl lehet fedezni a játékban, úgyhogy közben még mindig ismerős, tehát igen, ezt lehet, hogy a komplexitásnál kellett volna elmondani, de így most lépjünk is át szerintem az értékelési zónába.
Egyébként nagyon modortalanok voltunk.
Na hisz, nem köszöntünk?
Azt igen, de általában el szoktuk mondani, mert el kell, hogy kik a dizájnerek, neked ez annyira benne van, hogy így a van. Kollégák, hogy azért említsük igen. meg a neveket.
Igen, azt ugye el kell mondani, hogy én nem dolgoztam még a Mind Clash Games-nél, amikor ez a játék megjelent. Tehát ilyen módon most hát mindenki osszál annyi valamennyivel kell a véleményemet, de szerintem az eddigi adások alapján, hogy lehet tudni, hogy mi az, amit őszintén mondok, minden. És tehát, hogy ilyen szinten kicsit távolabb tudok nézni. Péter Viktor, az egyik designer, másik pedig Amman Richard, ők ketten vitték a dizájnt, és Schöbel Frigyes volt még a developmentet vezető ember, és akkor itt azt a kis sztorit elmesélem, hogy a játék eredetileg, hát ahogy mondtad, hogy a pentagram az nem olyan pentagram, hogy ez egy démonidézős játék volt eredetileg, és igen, és egy nagy pentagram volt a tábla, meg aztán volt ilyen angyalok kontra démonok időszaka is, vagy lehet, hogy ez a két játék ugyanez, ezzel nem találkoztam, és aztán utána adódott ez a téma. És ugye, hát ez már a Trickeriont és Anachronit a háta mögött tudó Mind Clash Games-nek volt a harmadik játéka, Kickstarteren futott, és a grafika, melyről ugye mindenképp szólnunk kell, az Farkas Villőnek a munkája, illetve hát illusztrációba Ellen, valaki, akinek most nem jut eszembe, bocs, Ellen, aki a Spirit illusztráció.
Toby Ellen,
így van, Toby Ellen, akinek ilyen érzelmekről szóló illusztrációi voltak eleve, és ennek kapcsán keresték meg, és akkor ő készítette el a Spirit illusztrációkat, tehát a fő karakterekét.
Én egyébként második szegmensbe jön majd, de hogy a témát annyira szerettem, hogy a szabály tökéletes ismerete nélkül támogattam meg az Origin Boxot, hogy nekem ez így kelleni fog, biztos voltam benne, és szerencsére nem csalódtam.
Igen, most megnéztem egyébként a Kickstarter oldalt, kicsit ilyen nosztalgiázva, és hogy így tényleg az az érzésem, hogy ez egy ez egy nagyon ütős koncepció úgy is, hogyha játékot az ember nem ismeri. Tehát az, hogy egy Kickstarter oldal úgy van fölépítve, hogy a teljesen újdonsült embereknek adja el a dolgot, és azért ez tényleg olyan, amivel mai napig nem igazán lehet ennyire ilyen újítóan témát és mechanikát egyesítő játékkal találkozni, szóval szerintem ennek még mindig abszolút egy ilyen vonzó koncepció. Jó, és akkor szerintem menjünk rá a pontozásra, szerintem a külalakot azt már körbe nyaltuk, szerintem igen. Abszolút egy nagy plusz.
Nagyon
plusz,
sok
plusz.
Pénzt fizettem azért, hogy nézzem.
Igen, szóval arra nagyon nagy plusz adtunk, ráadásul igen, Kickstarter példányán játszottunk, szóval előre festett minikkel. Azért nem egy mini heavy játék, tehát aki fél attól, hogy minis játék, tehát itt most ketten játszottunk, tehát két mini volt benne, a két spirit, amit mozgatunk.
Amit egyébként, hogyha nem azt hiszem, hogyha nem az exkluzívot veszed, akkor ilyen cardboard tokenekkel vannak föltéve. Én azt az extra kifestett ízét kértem, mert nagyon szépek voltak.
És ami külön menő, azt hiszem a Hatred-nek a figurájának ilyen lángoló keze van, és az eredetre még ilyen átlátszó is, és akkor ott a fény. Na mindegy, szóval különösen.
Még egy fun fact, én egyszer ezért kerestem meg Villőt, hogy a sörös címkéket hajlandó lenne tervezni nekünk, de nem volt szabad ideje.
Így van, azóta sincs.
Nem is futott bele a biznisz.
Na, úgyhogy a külalakra adunk egy ilyet, akkor a szabály komplexitás és a szabály és a játék mélységének kettős pontozása.
Hát itt többet kell mondjak.
Na.
És itt kell egy kicsit azért belerúgnom a Mind Clash-be, de ezt mondtad is, hogy lesz majd talán egy Revised Edition, hogy a szabálykönyv alapján borzalmasan nehéz volt nekem megérteni, hogy miről szól és hogyan szól a játék. Az, hogy minden tematikusan el van nevezve, plusz nem könnyíti meg, hogy itt a játék végéig kínlódtam, hogy egyes kifejezésekkel a Willpower-t meg az Essence-t sikerült megjegyezni ezt a két dolgot. Úgyhogy a szabály bonyolultságot én ezért tornázom feljebb. Az alapjáték az nem lenne nagyon nehéz, de azt is egy hármasra mondom. Hogyha mindent beleteszünk, szerintem az nem feltétlenül a szabályt bonyolítja, de akkor mondjuk legalább négyes. Illetve azt mondom, hogy a legalapabb játék, aminél mi most bonyolultabbat játszottunk, az a C, tehát az mondjuk 3C az alap, és én most így bemondok egy 4E-t mélységre. Tehát, hogyha paklit is építek, és ketten játszunk, vagy hárman játszunk, mert ott van a Forces of Balance, hogy a változó képességekkel játszunk, hogy variálhatjuk, hogy indulunk neki egyáltalán milyen parancsokkal. Tartogattuk ezt valami heavy wargame-re, de szerintem amit nem használunk, az nincs is. Úgyhogy most akkor azt mondom, hogy egy 4E.
4E. Én azt gondolom, hogy többször olvastam a szabályt, és korábban abszolút azt gondoltam, amit te, hogy ez egy nehezen megfejthető szabály. És igen, a terminológia az, hogy minek mi a neve.
Először.
És azért. Azt vissza kell ellenőrizni, az kétségtelenül egy nehézsége. Viszont most így újraolvasva, átfutva a szabályt, én már azt láttam, hogy a szabályrendszer, tehát ha nem a szabálykönyvet kell
pontozni. Ezért emeltem ki a szabálykönyvet. A szabályrendszer nem vél. Hát 20 perc alatt gyorsan átfutottunk rajta, miközben még az utolsó simításokat végezted a táblán. Átlátható, logikus, tehát egyik dolog következik a másikból, de megtanulni bazi nehéz szerintem, ha csak a szabálykönyvvel rendelkezésre.
Igen, lehet. Én mégis azt mondanám, hogy én nem a szabálykönyvet, hanem a szabálynehézség, és akárha valaki megtanítja, én azt mondanám, hogy az egy hármas, tehát hogy összetett, nehéz, de olyan módon nem csavar akkorát mindenen, amit ismersz, hogy ne legyen egyértelmű. Tehát ezek a area majority is, érted? Ezeket a számokat kell összehasonlítani.
Rábólintok úgy, hogy ha valaki megtanítsa neked, akkor 3, ha szabálykönyvön tanulod 4.
Igen,
mert abszolút. Szerintem ezt meg kell említeni. Abszolút. De hát már van videó, meg minden interneten
abszolút.
Persze.
Igen. Egyébként, na mindegy, videóból se feltétlenül egyszerűbb. Na, 3-as, és én azt mondom, hogy én E-ig nem merészkednék el, de egy D-ig elmerészkednék, és azt mondanám így mindkettőbe egyel lejjebb húzva, vagy 3D, és ez nem egy lehúzás a játéknak, hanem én azt gondolom, hogy önmagába, mivel kizárólag egy taktikai játék, tehát nem egy stratégiai, így van az a fajta mélységi szint, ameddig nem tud elérni egy ilyen játék, mert nem dolga eljutni oda. Uh-huh. Tehát az a fajta milyen nyitás, a középjáték, hogy menjen, tehát az a fajta része nincsen meg, viszont ebben teljesen igazad vagy minden egyes szabálynál az, hogy milyen paklit építesz, az, hogy az intentionnál mennyire számolsz, akár az, hogyha a balance is bejön, az, hogy tudod, hogy a másiknak mik vannak a pakliában, és tudod, hogy na most milyen cél fele mehet, hogy egyáltalában tényleg milyen érzelmek vannak, mik a paraméterek, nagyon nagy mélysége van a játéknak, tehát tényleg ez túlzás ilyeneket mondani, hogy a lakatlan szigetes játék, de én azt gondolom, hogy nem mondanám azt, hogy ó, baszki, hogy halakatlan szigeten csak a Cerebria lenne ott, mert az lenne, hogy na, most
ha nagyon... ezen a dobozon sodorna ki a víz, mert hogy van akkor...
Igen, ha nem az lenne, hogy na, akkor végre van rá lehetőség, hogy kiizmozzam magam ebbe a játékba, mert közben meg tényleg az, hogy az igazi mélységeihez úgy, hogyha az ember nem játszik vele sokszor, és mi nem játszunk vele sokszor, az egy ilyen csillogó távoli dolog, de mondom, tehát, hogy ajánlanám a börtönben lecsukott Magic kártya tolvajoknak, hogy tanuljanak ebből a dologból.
Jót is. Egyébként 4,34 jelenleg
ez kicsit
komplexitása a végén. 247 szavazat, tehát ez már... Uh-huh. Majd szerintem az mondjuk oké.
Igen.
Ők
igen.
Ugye nem két dimenzióban mérik, akkor adjuk meg.
Igen.
De egy szavát se vitatom jackpotomnak, ez kicsit más nézőpontból közelítettük meg abszolút a komplexitását.
Na, és akkor adjunk összesített pontot. Én először átadom neked a terepet. Kicsit inspirálódnék.
Fura, nekem egy rettenetesen szubjektív 9-es. Ugye néha szoktam nyikorogni a heavy beuróktól, ettől nem imádom, mert hogy már a kezdetektől eladta nekem a tematika. Nagyon megdolgoztatja az agyamat, nem pont saláta.
Emiatt szerintem egyébként
van interakció.
Az euróság itt, ez egy nagyon nagy hibrid, tehát azért nagyon nehéz igen, összehasonlítani igen. Egy euróval.
Igen, tehát...
De igen, ez ettől független. A többi, amit mondasz, az teljesen áll.
Olasz nevű gyerekgyilkos nem jut eszembe a neve, ilyen aszték játékokat tervez, mondjad már.
Hát az a baj, most már annyi olasz van.
Akit most canceleltek idén vagy tavaly.
Luciani. Nem a Simone Luciani, nem a Simone Luciani, nem a Paolo Mori, nem a Nestor Magnur. Igen, egyébként ez most olyan érdekes, mert hogy ezek, tehát hogy tényleg ez az olasz dizájn, ez egy iskola, tehát ők együtt dizájnolnak mindent, és akkor kinek a neve kerül fölfele, tehát hogy ez abszolút egy körben. Tassini
volt. Tehát igen, nem lehet igazán összehasonlítani, vagy mit tudom én egy Feast of Odinnal.
Igen.
Jó, pláne nem, mert ugye a poncsolátát többször kiemeltem, én azt nem szeretem. Nem kéne, hogy nagyon tetszen nekem, de nagyon tetszik nekem, minden elemét szeretem, ami benne van. Miért nem 10-es, nem tudom. Pontosan azért, mert egy-két csikorgás, amit kiemeltem, akkor most így szigorú vagyok. De hát 9 az egy nagyon kevés játékra adtunk eddig, 9-est, ha egyáltalán.
Igen. Én is 9-es fogok adni, és pont azért, mert minden egyes játék, amikor játszom, tehát tényleg nem gyakran játszom, tényleg az az érzésem, hogy úgy holnap, úgy, ha lenne esetleg valaki, aki leülne játszani, tehát hogy abszolút megvan benne az, és nem most ez attól függetlenül, hogy nyertem vagy nem nyertem, mert tudom, hogy teljesen új lapról indulnánk minden egyes játékban, tehát hogy nagyon, nagyon látom azt benne, ami miatt újra meg újra visszamennék, és ez nagyon, nagyon ritka azért az ilyen összetettségű játékokban, és őszintén valamennyire egy ilyen a méltánytalanság ellenes 9-es is ez. Tehát az, hogy a Cerebria nem megérdemelt helyen van a társasjátékos világ szemében, és valószínűleg azért, mert tényleg szegény szabálykönyvön nem igazán rágták át magukat az emberek megfelelően, vagy valamiért ilyen frusztrációt okozott az, hogy páros játékokat játszottak, és a hülye, inkább sörözzünk és nézzük a meccset, haverukkal kellett együtt lenni. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik tényleg a kerekébe beleillesztették azt a botot, és hogy valamiért én tényleg erőn felül így föl akarnám hívni az emberek figyelmét arra, hogy ez egy közelít a mesterműhöz. Tehát ebbe én tényleg, és most tényleg mindenki vonja ki abból, hogy itt most a saját főnököm és saját kollégáimnak a munkáját dicsérem. Mert
nem az enyémek.
Mert hogy ténylegesen arról van szó, hogy ebbe nagyon érződik, hogy mennyi munka van benne, mennyi tökéletesítés, mennyi polírozás, és nem véletlenül érzem én úgy, hogy holnap is játszanék vele. Nem véletlenül érzem úgy, hogy lehet, hogy legközelebb építeném magamnak a paklit. Ami nem is az, hogy most én már annyira érzem a játékot, hanem csak végignézném a lapokat, hogy mik vannak, és összeválogatnám a leginkább érdekeseket, mert most némelyiknél volt az, hogy hát ez most annyira nem szinergizál a többivel. Szóval részemről is abszolút jár a 9-es, és tényleg mindenkinek javaslom, hogy próbálják ki. Nem is tudom, hogy ilyen budapesti klubokban is azért néhány helyen van, talán a Board Game Caféban is, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy nagy beruházás lenne, menjen, próbáljunk is, úgyis meg fogja utána venni.
Uh-huh. Nagyon kíváncsi vagyok, ugye vannak nekünk az ultráink, Isten tartsa meg őket, akik a Telegramon velünk tartanak, ők ilyen heavy játékosok. Uh-huh. Na, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak írni, hogy látták-e már egyáltalán, vagy elment a radar alatt, mert nem egy tipikus ilyen heavy euro, amiket szoktak tolni. Szerintem nagyon a profiába vágna, hogy bármelyiküknek.
Abszolút, mert jól egyesíti, tényleg gyakorlatilag azt a két világot, amivel mi leginkább foglalkozunk, a különösen tematikus eurók és az ilyen wargame-szerű taktikai dolgoknak, itt tényleg ez az a fajta szerelemgyereke, tehát hogy nem véletlenül adtunk rá ilyen nagy pontszámot, de az kétségtelen, hogy ezt úgy nem látja az ember úgy pörögni itt meg ott, hogy úgy szembe találkozik, vagy na, mi ez, micsoda, mert hogy tényleg valahogy egy ilyen belső kör őrzi ezt a játékot, mint ilyen nagy kedvence, de hogy nehezen hódítja meg a tömegeket.
Hát megtettük, amit tehetünk a magunk szerény eszközeivel. Pihenjünk akkor egy kicsit.
Pihenjünk, rövid hangeffekt, és utána jövünk vissza.
Az érzések, a szerelem, az ébredések, a kaják, a vizek, mindent imádok, mindent pozitíven csak.
Szervusztok, kedves hallgatók, itt vagyunk a második szegmensben, amikor is az érzelmekkel, hát most már nem társasjátékos szempontokból fogunk foglalkozni, hanem kitágítjuk pupillánkat, retinánkat, mindent. És Zé készült először hát az érzelmek világával kapcsolatos kérdésekkel és vaskos válaszokkal.
Igen, azért készültem kérdésekkel, mert valószínűleg rettenetesen unalmas lenne megint felolvasni egy csomó részt a Wikipédiából, hogy lemorzsolódna
a középkori japánok találták fel az érzelmek hiányát.
És tényleg. Ugye elkezdtem kicsit olvasni az érzelmekről, mert hogy hiába olyan futó téma, igazából az alap tudománnyal nem voltam annyira tisztában. És már az elején meglepődtem, hogy iskolák vannak, hogy egyáltalán hogy definiáljuk az érzelmeket. Tehát vannak olyan elméletek, amelyek szerint összetevőkből állnak, de olyan atomi összetevőkből állnak össze az érzelmek, amiknek adott esetben még mondjuk neve sincsen. És van a másik iskola, erről biztos hallottál, meg erről fogok beszélni, az alapérzelem elméletek, hogy hány olyan alapérzelem van, ami valahonnan jön és bennünk van genetikusan. De tök érdekes volt olvasni róla. Egy elméletet csak gyorsan, mielőtt mindenki elalszik, ugye Russell 1997-es kétdimenziós elmélete. Szerint, hogy van egy valencia tengelye, hogy pozitív vagy negatív, és egy aktivitási, vagy izgatott vagy nyugodt dimenzió. És például a negatív és a nyugalmi összetevők, akkor az a depresszió.
Aha.
Míg a negatív és az izgatottság az ugye a stressz vagy szorongásként fordítom, és ez csak azért néha beszélünk könyvekről, hogy beugrott nekem a Grecsó Krisztiánnak a Vera című könyve, aki egy ilyen, hát ilyen kamaszkor elején, közepén lévő lánynak az egyes szem első személyű sztoria, és hogy ő hivatkozik mindig úgy, hogy elfogott a szomorú izgulás. És sokadikra jöttem rá, hogy mire gondol, így felületesen olvasva, most lehet, hogy Grecsó Krisztián olvasta ezt, és ebből kicsit torzította egy nagylány szókincsévé, de ez egy kicsit megfogott, hogy tényleg, meg hogy milyen egyszerű és elegáns ez az elmélet, nyilván mindent nem lehet vele leírni. és akkor alapérzelmek, amit pedig miért is vásároltam meg azonnal a Cerebriát.
Mert magadnak is vannak érzelmeid, és úgy érezted.
Az érzele, hogy... jó, ez majd a zárózene, ez lehet? Ja, lehet. Már előre lelőttük, akkor ugye lárpullárral lesz. Az agymanókat nem tudom, láttad-e?
Láttam, igen.
Mindenkinek javasoljuk, hogy nézze meg. És rettetesen zseniális ez a film több okból. Ugye azt tudjuk, hogy a Paul Ekman antropológus volt a konzulense, az egyik konzulense a filmnek, ki ő. Ő az, aki először kísérletekkel definiálta a hat alapérzelmet. Aki elment, azt hiszem, Pápua Új-Guineára, és akkor egy fényképeket mutogatott, hogy elmesél egy sztorit, hogy valakit megcsip a méhecske, és akkor milyen arcot vág. És hogy hat ilyen alapérzelmet különített el. És ő volt a konzulense az agymanóknak, vagy ugye eredetiben Inside Out, jövőre jön a folytatás végre.
Na, hiszem.
Azt hiszem 2015-ös volt a film. Ezt nem is néztem meg most.
Én valami olyasmi rémlik, pont a Cerebria kapcsán, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, hogy minthogyha annak az adaptációja lenne társasjátékban, de azt hiszem, de lehet, hogy ez a fejlesztési folyamatnál volt, hogy már megvolt a játék, amikor már a tematika, amikor a film kijött. Nem mondom, hogy 18, mert azért korábbi a
korábbi. Film. Azért is, mert hogy alapélményem a kislányomról, és aki ezt már látta. Mert hogy azért nagyon jó a film, hogy tényleg a gyerekek a segítségével sokkal jobban tudnak arról beszélni, hogy mi dúl bennük. És az megvan, hogy óvodása a kislányom, kis Szöszi, és valamiért éppen letolom, és megkérdezem, hogy XY dolgot megtette, és így néz föl nagyon sokáig csöndben, és azt mondja, hogy apa, repedezik az őszinteség sziget. Följelentette magát. Úgyhogy aki még nem nézte meg, vagy nem nézte meg a gyerekével, az mindenképpen nézze meg az agymanókat.
Nincs gyereke, először csináljon, és akkor utána tekintse.
Legyenek érzelmei, legyenek, csináljon.
Így van, tehát szociopatáknak nem ajánlott ebbe a processzbe belemenni.
Érdekes, ugye a hat alapérzelem között ott van a meglepetés, de az tematikusan túlságosan hasonlított volna a félelemre, úgyhogy őket a Maeréban összevonták, tehát azért van öt szereplő az Inside Out-ban. És akkor az Ekmannak a követői meg definiáltak további érzelmeket, mint a zavarban levés, meg a megkönnyebbülés, meg szimpátia.
Hogy és akkor ezek is univerzális érzelmek. Azt tehát mondják, ez is a Pápua Új-Guineában sarok mögött ott megtalálták ezeket.
Igen. Meg hogyha japánokkal nézetnek filmeket, és azt hiszik, hogy nem figyelik őket, akkor is jelentkeznek, mielőtt gyorsan elnyomják. Tehát ez fantasztikus, hogy mit művelnek az emberek magukkal. A Dalai Lámával egyébként megalkották, van ilyen weboldal, hogy az érzelmek atlasza, ami segít neked ezt feltérképezni. Ő meg a lánya, akinek elfejtettem a nevét, és meg a Dalai Lámának az áldása, meg a fényképe ott van. De egy tök jó kis eszköz.
A Dalai Lámának a lánya, vagy a...
Nem. Nem tudom, neki lehet-e.
Pont ez jutott eszembe.
Ugye volt olyan játékunk, amiben pápák unokáiról beszéltünk, tehát ugye ki tudja.
Na de értem, tehát a tudósnak a gyereke és a Dalai Láma közösen.
Igen, ezt majd belinkeljük. Nincs nagy megfejtésben, de egy tök jó eszköz, ha valakivel, csoportokkal, vagy akár kamaszokkal, gyerekekkel, így kell kicsit érzelmekről beszélni, hogy nagyon röhelyesek lennénk, hogy az fontos-e.
Igen, egyébként érdekes, ugye, hogy ez a modellezés, tehát hogy amikor a nagyból a kicsi, tehát a kicsivel megmutatjuk a nagyot, és ugye ez a játékokban is sokszor megjelenik, és ugyan nem szoktunk a játékra visszakacsintani, de a Cerebriában van egy ilyen kis, a szabálykönyvben egy ilyen záró kis jegyzet, ami pont arról szól, hogy az alkotók remélik, hogy a játékosok a játék miatt a saját érzelmeikre is megpróbálnak majd úgy nézni, mint aktív entitásokra, és ez is egyfajta ilyen modellezési irány.
És még egy ilyen vizuális eszközt dobnék be, amit nagyon sok ilyen ezoterikus, ilyen koáhós, meg távgyógyítós ember használ.
Imádom.
Már most imádjuk. De hogy egy pszichológus vagy pszichiáter, most el is felejtettem. Robert, és most ki fognak nevetni, a Berkeley-n tanuló pszichológus hallgatók, Plutchik, vagy Plutchik, nem tudom, Plutchik. Van neki az érzelmek kereke. Ugye 8 ilyen alapérzelmet definiált, ilyen szembenállókat is, és akkor az intenzitásokat is fokozta. És egy ilyen kis játékba így hívlak, hogy Én nagyon meglepődtem, milyen szegényes a szókincsen, főleg ha angolról kell fordítani azt, hogy mondjuk van az az örömvonal, akkor kezdődik a derűvel, folytatódik az örömmel, és a harmadik az extázis. Mindenek három ilyen lépcsője van. Akkor, ha mondjuk van az elfogadás, akkor hogy tudnád folytatni?
Aha, és hogy külön szavak kellenek, tehát nem az, hogy hát egy ilyen moderált elfogadás, vagy extrém elfogadás.
Hát egy erősödő érzelem, ami az alap az elfogadás.
Hát mondjuk megértés talán, az, amikor még nincs cselekvés társítva hozzá, szolidaritás, és nem tudom, valami?
Nincs rossz megfejtés szerintem, csak érdekel, hogy te miket mondasz. Egyébként hát, úgy van, hogy az elfogadás után jön a bizalom, aztán pedig a csodálat.
De lehet, hát azért ez érdekes, mert lehet, hogy az elsőre még a megértés, tehát nem is az elfogadás, hanem hogy értem, hogy te miért vagy olyan, amilyen. A másodiknál már elfogadod, tehát hogy beépíted a rendszeredbe, utána a szolidaritás, tehát hogy a tetteiddel is kapcsolódsz hozzá. És mi volt, amit mondtál, a legerősebb?
Csodálat. Az admiration.
Igen, egyébként valószínűleg.
De van egy másik vonal, az már nem egészen biztosan ilyen pozitív, mert hogy nem rendelünk hozzá ilyet, hogy ami az érdeklődéssel kezdődik.
Hát a fanatizmus a vége.
Nem egyébként.
Nem.
Az ilyen, mondom az angol kifejezés is, az interest.
Igen. Tehát az az érdeklődés.
Utána jön a várakozás.
Aha.
Aztán az éberség, ami rosszul fordítható, a vigilance.
Vigilance.
Ugye erre én nem tudok nagyon jó magyar szót mondani. Interest, anticipation és vigilance. Ugye a vigilanti, azt nem nagyon lehet jól lefordítani.
Igen, de ez talán, tehát ez ilyen, inkább ilyen figyelem, vagy nem tudom. Tehát, hogy valahogy ez az ilyen fókusz mérője.
Igen, igen. De hogy ezt is ő valamiért beleveszi az érzelmek közé. Plusz az érzelmek kerekén, ugye vannak ezek a fő érzelmek, és a kettő-kettő szomszédoshoz, erre jutott eszembe, hogy a szerebriával kapcsolatban, hogy a határon ő kinevez még egyet. Például mondjuk az elfogadás és a derű, vagy a extrém, tehát hogy a csodálat és az extázis között definiálja a szerelmet. De mondjuk ez a derű öröm extázis, és az érdeklődés várakozás éberség metszete, mondjuk érdeklődés és derű.
Érdeklődés és derű.
Nem volt ilyen kártyád.
Ez érdeklődés és derű. Tehát, hogy valami nagyon érdekel, és ezt örömmel kóstolom.
Aztán a várakozás, öröm.
Várakozás, mint a vágy.
Optimizmus.
Hát azért, igen, amit mondta. Ez
mindig tűri a vitát, mert nyilván nem lehet ennyire véges számú szóval leírni a spektrumot, de szerintem tök jó gondolat.
Meg ez mindig olyan, hogy a nyelvnek, ugye, tehát hogy most ilyen Eszterházisan, hogy ott ugye nyelvnek használata van, tehát hogy azért ezekben nehéz lepárolni egy tökéletes definíciót az adott szó mögé. Tehát, hogy nem tudom, most akár, hogyha a mai fiataloknak a szókincsét nézzük, tehát ugye ott is például az, hogy azt mondja valamire, hogy fú, hát ezt imádom, az nem az az imádat, ami mondjuk...
Ez azt jelenti, hogy okés.
Így van.
Igen.
Így van.
Változik, igen, és ahogy ezt mondjuk leírták 60 évvel ezelőtt, az már rég lehet értelmetlen. Amire jó példa, nekem konkrétan meg kellett néznem a Wikipédián, megkérdezi a lányom, nem tudok válaszolni, hogy a harag és a düh közül mi a különbség, meg melyik az erősebb. Mert én a haragra tippeltem, hogy erősebb.
Szerintem a harag, szerintem is a harag az erősebb, és a harag az valahogy célozza az, hogy a másnak a hibája, és őt ezért meg kell, nem is az, hogy megbosszulni, de hogy valahogy, tehát az valaki ellen fordul. A düh az meg simán lehet, hogy dühös vagyok azért, ami történt, de nem irányul ez valakivel szemben.
És angolul szerintem hibátlanul tudnánk, mert az annoyance, anger és rage.
Igen.
De, hát Wikipédián kellett megnéznem, fölköpök, alállok, az van, hogy a düh egy erős, erőszakos állapot, amely növekvő harag érzése során tapasztalt valaki. Tehát a harag után jön a düh, így az intenzitásban. Hogy a dühös vagyok, vagy a haragos vagyok, én nem tudnám elhelyezni egy tengeren így séróból.
Igen. Igen, mondjuk tényleg itt is az, hogy akár a korábbi használat ezeknek a szavaknak. Tehát, hogy amikor nem tudom, hogy az érzelmekkel való foglalkozás, az lehet, hogy mit tudom én, akár háborús időkben az ilyenfajta érzelmeknek egy nagyobb skáláján, vagy másképp foglalkoztak vele. Ott igenis volt különbség ennek, és mindenki tudta, csak hogy ez így lassanként így föloldódik.
És hogy itt már bejönnek a kulturális különbségek. Tehát, hogy szótároztam, de most ezt csináltam, hogy van a pensiveness szó, ami igazából én töprengésnek ismertem. És tényleg igen. Az, de aztán megnéztem az Oxfordban, és azt írja, hogy with a tinge of sadness.
Ó, tehát van egyfajta ilyen sztoikus, kicsit ilyen hát lemondó. Vagy majd
szerintem a te témádat kiegészítem egy hasonló ilyen japánnal, mert azt nem lövöm le előre, hogyha azok vannak, akkor majd te beszélhess
egyébként
róla.
A fordítás tekintetében, ugye a Harry Potterben, nem tudom mekkora Harry Potter műveltséged, ott ugye Dumbledore-nak van ez a kis éjjeli edénye, melyben néha belenéznek.
Nincs meg.
Kübli
of Dumbledore.
Igen, és hogy annak például magyarul merengő a címe, és ott is ez a pensiveness az eredeti szó, amiből Rowling képzett valamit, és magyarul merengő, és igen, kicsit a merengés szóba már benne van egy...
Merengés, jó. Igen,
egy kis negatív
ilyen,
így.
Kis nosztalgikus, igen. Kis elvágyódós.
Igen.
Igen. Na jó, nem olvasom fel az összeset, csak ezek fogtak meg.
Na, egyébként, amiből én magam készültem, ott is az, hogy mik azok a fajta érzelmek, amik mondjuk más kultúrákban megtalálhatóak, de nálunk nem feltétlenül. És itt az érzelmek kapcsán, amit mondtál, ez, hogy oda mennek Pápua Új-Guineába, és kikutatják az érzelmet, hogy ezek mellett szerintem, amit érdekes megnézni, hogy mi az az érzelem, ami születésünktől fogva jelen van, és hogy ezt például úgy vizsgálták, hogy vakcsecsemőknél nézték meg, hogy olyan módon reagálnak-e az adott dologra, mondva, hogy ők nem tudták eltanulni az adott arckifejezést, az adott reakciót, és itt az öröm, bánat, harag, félelem, meglepetés és undor, ez az, ami a születéstől fogva is megjelenik.
Ez az Eklennek a hat.
Viszont azt mondják, hogy vannak univerzális érzelmek, melyek viszont tanultak. Tehát ami Pápua Új-Guineától még sok, tehát a világ minden sarkában megtalálható, de nem a frissen, a ma született báránynál. Tehát
hogy teljesen kinyírjam Jungot, tehát, hogy nem a kollektív tudattalan része.
Igen.
És
igen.
Tudom, hogy most képzavarral élek, de...
És például ez a szerelem, bűntudat, szégyen, zavar, büszkeség, irítség és féltékenység, ez mindenhol megjelenik, viszont nem születéstől fogva, bár azért most...
Hiszen tanulni kell, hogy a társadalomban mondjuk mi jár szégyenérzettel,
így van,
és mi nem.
Így van, de hogy mégiscsak az az univerzalitás megvan. És egyébként, amit mondtál a japánoknál, ugye, hogy ezt nézték őket, hogy egy filmet vetítettek nekik, és ha egyedül nézték a filmet, akkor kimutatták az érzelmeiket, mert nem tudták, hogy nézik őket, viszont, hogy egy kutatásvezetővel együtt nézték, akkor már nem mutatták ki az érzelmeiket, kivéve, hogy lassított felvétele látszott, hogy pillanatra az arcukon megjelenik, és majd leszabályozták, tehát, hogy ez is egy abszolút egy ilyen társadalmi konstrukció, az a fajta hidegség, amit ugye a japánoknál, vagy hát a keleti embereknél, amit így észre vehetünk. És hogy például a guineai érzelmeknél még volt egy olyan, tehát most egyébként a többi az olyan érzelmek lesznek, ami máshol, más kultúrákban meg van fogalmazva, és mondjuk magyarul nincs, és egyébként olyan is van, ami magyarul van, de máshol nem igazán létezik. És az új-guineai kutatásnál az egyik egy gurumba nevű nép egy vaddisznó érzelmet használt.
Ez a szó rá, hogy hát én most vaddisznó vagyok?
Így van, vaddisznónak lenni, ezt jelenti konkrétan a szó, és ezt leginkább 25-35 év közötti férfiak mutatják be, amikor itt törnek, zúznak, csapkodnak, tehát mint a vaddisznó, tehát ez az elefánt a porcelánboltba elven, és hogy ez egy ilyen furcsa dolog volt, és hogy így megpróbálták megnézni, hogy miért ebben a korosztályban, és miért a férfiaknál, és miért ez egy ilyen elfogadó dolog, hogy mindenki tudja, hogy ez így akkor van, és hogy képzeld el azért, mert ebben a korban kezdtek a család eltartóivá válni, és hát ugye néha nem feltétlenül jött össze az a pénz, nem tudták az ételt az asztalra tenni, és hogyha ezt az érzelmet mutatták, tehát dühöngtek, akkor mindenki elfogadta, hogy jó, ő most kiereszti, őt most békén hagyjuk, ennyi, nem kérjük számon. Egyébként, ha meg nem csinálták, akkor megmondták, hogy hát micsoda dolog ez, hogy a családodat nem tudod megetetni. Tehát úgymond ez egy ilyen ha ez egy olyan szelep, amivel ő jelezni tudja, hogy ő ezért nem örömébe csinálja ezt, és ez a társadalomban egy ilyen érzelemként jön létre, de hogy ez egy tanult dolog, mm-hmm. és ezért ebben a...
Tehát kicsit olyan a szégyennek az ellentéte, hogy ő nem szégyent mutat ki, hanem ezt mutatja ki, hogy ő ezzel így foglalkozna,
van.
Csak nem
így van, össze. Így van, és ez az elfogadott, tehát az, hogy tördeli a kezét, és a port rugdalja a lába, az ott nem fogadják el, nem helyette ez a fajta érzelem. Na, akkor még van egy Amae nevű japán érzelem kifejezés, öröm, melyet egy másik ember iránti teljes elfogadásban lelünk meg, ezt nem tudom, hogy magyarul találunk-e rá szót.
De szép.
És ugye a japán nyelvben az írásjelek miatt különösen érdekes, az eredeti írásjel egy mellett és egy szopó csecsemőt ábrázol, ami azt sugallja, hogy az érzelem az elszakítottság megszüntetését jelöli, visszatérés abba az egységbe, mely az anyát és a csecsemőt az élet első néhány hónapjában összeköti. Tehát, hogy ez a nem tudom, visszabújni az anya méhbe, talán ez így magyarul így lehet ilyet
hát
hallani.
De... Megint oda lyukadunk ki, hogy amikor gyereked van, akkor meg tudod tapasztalni, hogy a tényleg feltétel nélküli szeretet, akár mindkét irányba.
Igen.
Az milyen.
Igen, ugye ezt nem, tehát hogy nem feltétlenül gyerekkel való viszonyban használják ezt a szót,
világos,
hanem ez a fajta elfogadás. Na, akkor egy másik japán szó, irasi, ami azt jelenti, akkor érezzük, ha egy dicséretre méltó személyt látunk, aki legyőzött egy akadályt. Tehát ez a másik örömének örülé, ez a
felmagaszt,
de hogy nem dicsérjük, hanem hogy elégedetten tekintünk arra, hogy valaki,
én örülök, hogy egy
nagy személy, ugye legyőzött.
Ezek annyira klasszikusan ilyen kollektív társadalmokból származó dolgok, ez nálunk.
Igen.
A dögöljön meg a szomszéd
és
is.
Nagyon érdekes, hogy az egyik, hát nem csak Magyarországon, mert ugye nálunk egyébként, amiket nézegettem, a németben szinte mindig megvan ugyanaz az érzelem.
Hú, tippelhetek?
Igen.
Schadenfreude?
Káröröm. Így van. Mm-hmm. És egy nagyon sok esetben a német érzelemnek a tükörfordítása van meg a magyar nyelvben, szóval, hogy ezért nem vagyunk annyira egyediek, de igen, tehát a káröröm az egy olyan dolog, ami ebbe a kultúrkörbe megjelenik, de máshol nem igazán. És milyen érdekes, hogy ez pont az ellentéte.
Igen.
Bár mondjuk ott talán az lenne, hogy egy tiszteletre méltó ember bukása, tehát ott az még egy kicsit ilyen ez a nagy ember nagyot esik öröme, az egy már. Na, majd erre a hallgatók majd kitalálnak egy szót. Na, egy kicsit Pápua Új-Guineába
szintén
repüljünk el. A Vumbuk szó szomorúság, fáradtság és unalom keveréke, ami a vendégek, barátok vagy családtagok távozásakor jelenik meg. Az az érzésem, hogy a magyar nyelvben itt is szintén ennek az ellentéte, amikor a rokonok...
Van egy mondás az, hogy a vendég olyan, mint a hal, hogy így hamar megbüdösödik, vagy nem tudom, van valamilyen bunkóság. Hogy...
Na igen, tehát hogy ez a kösz, hogy jöttél, mikor mész alapon, tehát hogy ez is szintén nálunk nem annyira, tehát ott úgy látszik, hogy e fölött egy szomorúság, fáradtság és unalom keveréke lesz ura az emberem. Na, még két szót szeretnék megosztani, az egyik egy kínai, paleng, ami abszurd félelem a hidegtől, forró időben is, ami összefüggésben áll a yin-yang testlélek egyensúly elvesztésével. Tehát itt egy félelmet írnak le, ami a hidegtől általánosságba való félelem. Még ha meleg is van.
Ez kicsit neurotikusnak hangzik azért.
Igen, és hogy ez furcsa egyébként, hogy az ilyen félelmeknek, tehát hogy így minek van önmagában szava a társadalomban, ugye ez jól le tudja festeni akár az, hogy mitől félünk, tehát nem az, hogy arachnofóbia, mert ugye ez egy ilyen általános
de
dolog.
Amit már lefordítottuk, olyan tériszony jut eszembe.
Tériszony, így van, nagyon jó, igen.
Igen, az iszonyt mögé tesszük, így mi ezzel igen. Kimozogtuk, ez valószínűleg
igen.
Akkor nyelvújításkora benne.
Igen, 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 de hogy szerintem ezek jelenhetnek meg. Na és végül egy maláj szó, latah, ami középkorú nőket érintő, eltúlzott, riadt reflex, amikor hajlamosak mindent megismételni, amit hallanak. Sok más törzsi kultúrában is megjelenik, tehát nem csak Malajziában. Tehát, hogy attól félek, hogy nehogy elismételjem azt. azt, amit mondasz, szerintem ez is...
Na, ez is már kicsit meta.
Igen, ezeket tartogattam a végére, amit nem annyira irigyelnénk el. Na, úgyhogy gyerekek, máshol vannak más érzelmek.
Én még két japánt hoznék. Az egyik irodalom, másik zene. Az irodalom a Mononó Avare, nem tudom, hogy olvastad, de Ken Liu-nak van egy nagyon szép novellája, mindenféle díjakat nyert vele. Hugo díjat is nyert.
Pedig
jelent meg magyarul is.
Neki olvastam a Kilégzés és más történetek. Azt ő írta? Igen, azt olvastam. De nem tudom, hogy ez benne volt-e, vagy most majd, ha elmondod, miről szól, akkor lehet.
Az, hogy vége a világnak, és az utolsó űrhajó halad a földtől elszakadva. És a Mononó Avare, az én a... Ez a dolgoknak az érzése. És lefordíthatatlan. Körülbelül a dolgok mulandóságának a higgadt és nagyon picit szomorú tudomásul vétele. Amit a Ken Liu úgy írt le, ami ezért maradt meg bennem, hogy olyan, mint amikor mintha egy kis cica nyalogatná a szívedet. Hát ilyen nagyon gyenge...
De abban a mulandóság hol van benne? A szívem épp nyitott állapotban van is.
Nem, az, hogy egy olyan intenzitású érzés. Tehát, hogy ez nem egy bánat, vagy úristen, hanem egy...
Tehát az intenzitását így lehet leírni. Igen, egyébként érdekes, hogy ennek a változatai, így a nyugati kultúrában ez a that's fine, tehát, hogy ez a múlnak el a dolgok, de hát most ez van. De mondjuk ott egyfajta közöny van inkább, nem egy ilyen, mert ez inkább egy ilyen pozitív beletörődésként.
Ez egy nagyon vegyes, tehát olyasmi, mint hogy mondjuk a nosztalgia, hogy jó is, meg rossz, és én ezt olvasom ki belőle, de hát lefordíthatatlan, meg valószínűleg átélhetetlen, hogyha nem ott növünk fel. A novellát minden esetre ajánlom, megvegyék meg, kedves hallgatók.
Igen, most nagyon pattognak egyébként a fejembe az ilyen analógiák, mert hogy az ilyen tarbélás, így telik a kurva élet, jellegű, tehát hogy ugye az megint csak egymás, meg a Sándor Györgynek volt egy ilyen bomója, ugye, aki nem ismeri őt, egy humorista volt, aki arról a leghíresebb, hogy egy burda szabás mintával próbált
útba. Sándor György.
Sándor György, igen.
Klasszik. YouTube-on megtalálható.
És neki van egy ilyen szintén bomója, amit nagyon szeretek, hogy az élet olyan tragikus, hogy egyik nap itt vagyunk, és a másik nap még mindig. És egy kicsit ebbe, bár mondjuk ez pont nem a mulandóságról szól, de valahogy ez a kettő pattant elő. Na, Zé, mi van még a tarsolyokban?
Az utolsó pedig a csak simán romantikus szép, a Koi no Yokan, a szerelem előérzete. Tehát akkor mondják, hogy valakit megkedvelsz, de már biztos vagy benne, hogy bele fogsz szeretni.
Igen.
Ugye ilyen van.
Amikor... Igen, de ez talán egy filmnek is a címe, vagy valahol ez...
Nem tudom, ez egy Deftones lemeznek a címe, ja, egyébként sajnos a szar. De azért majd belinkelem.
Igen.
Szerintem a Koi
találmánynak nem rossz.
Csak versnek. A Nova Rockon azt mutatták be, azt hiszem, amikor kim voltam 18-ban, de ez nem ide tartozik.
Amikor a Cerebria megjelent, ez az az év.
Ó, hát mekkora kört írtunk
így le. Van. És tudod, ki jár a Nova Rockra? Mindig. A Cerebria egyik designer, Péter Viktor.
Valószínűleg mellette állhattam, mert valaki kérdezte magyarul mögötte, vagy mi ez a szar. Mert nem emlékszem, ki volt a headliner, de hogy mindenki őt várta, és akkor a Deftones pedig nem hozta, amit kellett volna. Ez már tényleg nem tartozik sehova sem. De ezt a kifejezést is szeretem, mert hogy valahogy így...
Szép.
Mert hogy én mondjuk...
De szerintem mindenki ismeri. Aki volt szerelmes, az már tudja azt, amikor már úgy menthetetlenül már gravitál egy irányba a dolog.
És hogy elég... valószínűsíthetően mondjuk egy bizonyos életkoron, vagy élethelyzeten túl meg már nem fogsz ilyet átélni, ha csak nem akarod direkt. És ebben is van egy kicsit ilyen Mononó Avare, hogy nem tudom a Koi no Yokant már átélni. Hogy így tegyek pontot. Szép. A borzalmas szokásos képzavaraim végére.
Már csak a harakiri marad, és szép. Szép gondolatok ezek. Egyébként nem is tudom, hogy valahol ez az ilyen líraiság a nyelvben, hogy azért ez kicsit a konkrétumok nyelve felé haladunk, és a leíró jellegű nyelv, és hogy tényleg így kicsit szomorúságot érzek az eltűnő szofisztikált nyelv fölött, de ezek nagyon szépek voltak, amiket megosztottam.
Hát zárjuk talán Nádasdi gondolataival, aki mindig azt mondja, hogy ne féljünk, mert a nyelv tud vigyázni magára.
Így is van. Nem kell őt pátyolgatni. Na jól van, hallgatók, köszönjük szépen, hogy a jubileumi 30. adást is velünk töltöttétek. Nem sokára jövünk újabb adással, hallgassátok meg a roham epizódokat is, ezek ugye kis rövid epizódok, sokkal lényegre törőben és második szegmens nélkül, de hogyha már mindent meghallgattátok, akkor nincs más tenni, mint várni a 31. epizódot. Sziasztok!
Sziasztok!
Úgy érzem, hogy befolyásolható vagyok érzelmileg. Egy rakás problémát vet fel a párkapcsolat. Úgy érzem, hogy mindig hibát követek el taktikailag. Elvesztem a tekintélyemet, kiadom magam. Túlságosan kitárulkozom. Szelerem, szelerem, tiszta szelerem, a szeleremben hazudni nem szabad. Szelerem, szelerem, boldog szelerem, az őszinteség alapfeltétel. Úgy érzem, hogy ki vagyok szolgáltatva a partneremnek. Helyzetével gyakran visszaél és megaláz. Úgy érzem, hogy kisebbségi komplexusom van. Visszajelzést alig kapok én, és szenvedek. Az elfásulás veszélye sajnos fennáll. Szelerem, szelerem, tiszta szelerem, a szelermet én nem feledem én. Szelerem, szelerem, boldog szelerem, tisztességes ember vagyok én.